Sportcast. Sportműsor minden kedd délután 15 órai kezdettel. Aktuális sporthírek, helyi és világesemények.
És a 16-oson belül lövés, gól!
Tippek, vélemények, elemzések.
óra 38 perc van, hölgyeim és uraim, folytatjuk a sportkedvet itt az FM 92.1-en, és ígéretünkhöz híven kapcsoljuk a vonal túlsó végén Kovács Istvánt, ismertebb becenevén Kokót, korábbi olimpiai világ és Európa bajnok ökölvívót. Hello, hello, szép napot kívánunk, köszöntünk a műsorban!
Sziasztok, én is köszönöm a megkeresést, és üdvözlök minden rádióhallgatót.
Ugye a beszélgetés előtt leegyeztettük, hogy tegeződünk, tehát tegeződve fogunk beszélgetni, hogy tudják a kedves hallgatók, és ezt is köszönjük szépen, és akkor bele is csapnánk a közepébe.
Ugye az hallgatóknak megígértük azt, hogy az elkövetkezendő műsorokban, amíg az olimpia tart, megpróbálunk olyan olimpikonokat megszólaltatni, akiket azért ismerünk, akiket láttunk sportolóként, akit nagyon-nagyon különböző körülmények között láthattunk, de talán egy-két olyan dolgot el tudnak mondani, amit mi nem láthattunk, amit mi nem érezhettünk, hiszen nem voltunk ott. És tudom, elég régen volt, és talán egy picit más világ is volt, mint most, de ott voltál, láttad azt, hogy milyen egy olimpia, több olimpián is részt vettél, illetve felállhattál az olimpia dobogó legmagasabb fokára. Egy picit mesélj, hogyha kérhetünk arról, milyen sportolóként ott lenni egy olimpián, és egyáltalán mi az, amit ilyenkor érez egy sportoló?
A sportolóként megélt olimpiáról kell, hogy beszéljek, de azt kell, hogy mondjam, hogy az eddigi 6 olimpiai részvétele mindegyike egészen más élményeket tartogatott számomra. Más volt megélni az olimpiás sportolóként, más volt sportvezetőként, más volt újságíróként, vagy akár egyszerű szurkolóként. Mind a 4 verzióját kipróbáltam már az olimpiának, és mind fantasztikus, de egymástól eltérő élményekkel gazdagított. Sportolóként volt talán a legszebb, hiszen az olimpia, a sportesemény elsősorban róluk szól, minket szurkolókat pedig szórakoztat, és nekünk is természetesen nagyon nagy örömünk van benne, de a sportolóknak egy álom beteljesülése, a legtöbb esetben egy pályafutásnak a csúcsa, és az én életemben is egy ilyen fontos állomáspont volt. Szerencsére nem végállomás, de ez egyik legfontosabb állomáspont volt az életemben, hogy olimpián szerettem volna képviselni az országot, és ez Barcelonában adódott meg először. Oda úgy utaztam, és úgy érkeztem, hogy esélyese voltam az olimpiai bajnoki címnek. Az azt megelőző időszakban 29-30 mérkőzésen keresztül, nemzetközi mérkőzésen keresztül veretlen voltam. Aktuális világbajnokként, aktuális Európa bajnokként érkeztem Barcelonába, de nem sikerült, mert nem sikerülhetett. Mert az olimpiához meg kell érni, az olimpiához fel kell nőni, és akkor 22 évesen én erre a feladatra még nem voltam felkészülve. És attól a Frásztól szenvedtem vereséget, aki aztán később megnyerte az olimpiát, akit előtte a világbajnokság döntőjében még megvertem. Itt tanultam meg, és itt döbbentem rá, hogy az olimpia egy egészen más kategória, sokkal-sokkal-ta több, mint egy sportverseny, sokkal-ta több, mint egy világbajnokság, egészen más lelki tényezőket hordoz, és másként is éli meg ott az ember. Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, amíg az ember fel tudja dolgozni az ötkarika elképesztő nagy nyomását, és nekem ez kellett még újabb 4 év, hogy aztán 96-ban az atlantai olimpián már egy egészen más fókuszált állapotban és egy egészen más lelki felkészítéssel a hátam mögött úgy érkezzem meg az olimpiai faluba, hogy kész legyek arra, hogy majd az olimpia végén én legyek az olimpiai bajnok. A életem legszebb időszaka volt. Az olimpia, mondtam, minden oldalról tekintve csodálatos, de sportolóként megélni azt a fajta szabadságot, azt a fajta csodát, amit úgy hívnak, hogy olimpia, az egyik legszebb emberi képződmény. Ez persze sokat változott, és itt külső szemlélőként azt mondom, hogy most például a pandémia hatására itt Japánban talán más élményeket szereznek, de az erkölcsi része, a lelki része valószínűleg ugyanaz, maximum csak nincs meg az a fajta közösségi élmény, ami még megvolt nekünk Barcelonában, ami az egyik legtökéletesebb helyszín volt, hiszen egy tengerparti kis faluban laktunk, az Olympic Village, az olimpiai falu a tengerparton volt felépítve, nem hatalmas nagy felhőkarcolókkal, mint most itt Japánban, semmiféle elzárással, hát akkor még nem létezett ez az őrület, amit most úgy hívunk, hogy kényszerintézkedések, de valószínűleg a mostani olimpikonoknak is egy hasonló élményük van, csak egy picit másként kell ezt használni, ezt az élményt, hogy másként raktározódik el bennük, mint annak idején bennem 92-ben, 96-ban, mint sportoló.
Hogyan lehet ezt egyébként feldolgozni sportolóként, hogy ott van egy Kongó üres stadion, de azért tudod belül azt, hogy mégis otthon több millió ember szurkol a tévéképernyők előtt, de mégsem kapsz olyan biztatást úgymond ott a stadionban, mint megkaptál volna, hogyha nincsen ez a pandémiás időszak. Hogyan lehet ezt feldolgozni?
Ez sportág és emberfüggő, hiszen mondjuk egy asztali teniszezőnek az életében, vagy akár még mondjuk egy atlétának az életében sem mindig a hatalmas tömött stadionok vannak. Egy labdarúgó, vagy egy teniszező, vagy akár egy profi ökölvívó, az valószínűleg hozzászokott ahhoz a tényezőhöz, ami a szurkolók erejéből fakad, de akár egy vízilabdázóra is el lehet mondani, hiszen a vízilabdázóink is hatalmas nagy rajongó táborral rendelkezve vívják a világversenyeket, és ők érzik valószínűleg ennek a hiányát most. De azt hiszem, hogy ez megint csak egy olyan faktor, ami ebben az olimpiában különbséget tesz majd sportolók között, hogy ki az, aki ezt legjobban fel tudja dolgozni, ki az, aki a mögöttünk hagyott most már lassan másfél évet úgy tudta felhasználni, úgy tudott benne megerősödni, hogy ebből a nagyon-nagyon sokszor kilátástalan időszakból erősen tudott kikerülni, és meg tudta tartani azt a fókuszt, amit ahhoz kell, hogy az olimpiát megnyerje. Tökéletes példa erre Szilágyi Áron, aki úgy nyert 3 olimpiát, hogy a köztes időszakokban az olimpiai bajnoki címéhez képest kisebb lelki terhekkel járó, de ugyanolyan szakmai feladatokat nem mindig volt képes megoldani. Aztán mindig, amikor jött az olimpia, olyan szinten tudott fókuszálni, és olyan szinten tudott formába kerülni, amit csak most már kimondhatjuk a legendáknak az osztály része. Ő ezt meg tudta valósítani, őt nem zavarta semmilyen külső körülmény. Aztán látjuk a csapatsportágokban is, meg egy pár sportágban, ahol nem olyan sikeresen szerepelnek a versenyzők, hogy nem mindenkinek sikerült ezt így átmenteni, nem mindenkinek sikerült a mögöttünk hagyott másfél esztendőt megfelelő módon felhasználni. Sokakban elveszett talán a hit, az erő, a kitartás, az, hogy a cél sokszor homályosan látszott, és nem volt mindig olyan élesen kirajzolva előtte, ez nem biztos, hogy mindenkinek könnyen feldolgozható feladat volt.
Nagyon érdekes, amit mondtál, ugye, hogy az első olimpiádon nem voltál talán megérve arra, hogy te legyél az olimpiai bajnok, annak ellenére, hogy ott voltál esélyesként, és utána sikerült ez. Illetve az, hogy nem mindegyik sportoló tudja ezt a formát és ezt a lelkületet, azt a kitartó hozzáállást átmenteni talán a sikeresebb évek után az olimpiai formára. Mi kell ahhoz, hogy egy sportoló, és talán te már, aki azóta nagyon sok rétű munkát végeztél, sok oldalról láttál sportolókat, és azt lehet mondani, hogy talán jó rálátásod van az egészre. Mi kell ahhoz, hogy egy sportoló megérjen egy olimpiára, illetve hogy azt a formát, amit egyébként ő tud, azt a tehetséget, azt a tudást, amit egyébként ő már megmutatott, azt az olimpián is meg tudja mutatni. Emberek szükséges, környezet, egy jó pszichológus, egy edző, vagy tényleg mi lehet az a plusz tényező, amivel az olimpián is úgy tud szerepelni egy sportoló, amit elvárnak tőle, vagy talán amit inkább saját magától elvár?
Több fontos összetevőt fel is soroltál ebből, de ez is sportág és emberfüggő. Vannak olyan sportágak, ahol a pszichés felkészülésnek talán kevésbé van fontos szerepe, ahol kevesebb félelemmel kell megküzdeni egy versenyzőnek, és vannak olyan sportágok, ahol tényleg olyan nüanszok, például a sportlövészet. Egy sportlövész, hogyha odaáll egy olimpián, és beleremeg a súlytól, ami ránehezelik az olimpia nyomása alatt, akkor nem tudja élete legjobbját nyújtani. Ugyanakkor egy úszónál talán kevésbé jelentkezik ez, mert hogy ott ez egy monoton, kemény, de főleg fizikai munka. Tehát azok a sportok, ahol a szellemre nagyobb szükség van, azoknak lényegesen nehezebb a feladatot, akár még, hogyha önerőből nem megoldható, akkor pszichológusnak kell segíteni, hogy ezt az egészet megoldja. A csapatsportágokra ez jellemző, hogy a csapatsportágokban nagyon nehéz ugyanazt az értelmi és lelki világot megteremteni 5-6-10-12 ember számára. Ott sokszor igénybe veszik a külső segítséget, a pszichológus segítségét. Nekem nagy szerencsém volt, mert Szántó Öcsi bácsi ez egy személyben volt az én apám, edzőm, pszichológusom, mentorom, ha kellett, akkor a legkeményebb bírálom, és mi kettesben éltük meg azt a 4 évet, 92 és 96 között, ami vezetett ahhoz a nagyon különleges és azóta sem átélt lelki állapothoz, hogy végtelen könnyen éltem meg ezt az egészet. Nem éreztem a súlyát, sőt, olyan magabiztos voltam, mint még soha, és ez a magabiztosság, ami egyébként jellemző rám, az nem egy nagyképű magabiztosság volt, hanem az a nyugodt erő, amikor tudod jól, hogy ennyit biztos, hogy nem dolgozott senki ezért, és a bennem lévő képességek, készségek, azok mind-mind lehetővé teszik, hogyha ezt a munkát hozzáraktam, hogy akkor a céljamat el is érjem. Ez is nagyon fontos, hogy mennyire van az ember tisztában azzal, hogy ő mire képes. Ha túlértékeli magát, akkor nagyon nagy problémákkal találkozhat. Hogyha alulértékeli magát, legalább olyan problémás. Nagyon-nagyon jó, hogyha az ember rátalál saját magára, megfejti azt, hogy ő benne mi lakozik, mire képes, és hogyha az ehhez elvégzendő munkát is mellé tudja rakni, akkor általában a siker a végeredmény. Ez persze nem jelenti azt, hogy garantált az olimpiai aranyérem. Hát például csak úszásban, hát attól még lehet valaki a világon nálánál is tehetségesebb, jobb alkatú, jobb fizikumú. Bármennyi munkát is elvégezhet az ember, ha nem jók a célkitűzések, és nem megfelelően méri fel a saját képességeit, lehetőségeit, akkor ha nem is kudarca van ítélve, de saját magával szemben nem biztos, hogy tudja hozni azt, amit elvárt volna magától. Mindig azt szoktam példaként felhozni, hogy én eszembe nem jutott olyat álmodni, amit én ne tudnék megvalósítani, mert annál nincs rosszabb, és sokszor olvasom a közösségi oldalakon, amikor ne add fel az álmaidat kiáltással üzennek vereséget szenvedett sportolónak, és inkább azt kérdezném meg, hogy reálisak-e azok az álmok. Az én esetemben például, hogyha azt álmodtam volna, hogy egyszer majd NBA-kosaras leszek, akkor az egy irreális álom lett volna. Nem is álmodtam soha ilyet. Arról álmodtam, amit a képességeim, a lehetőségeim, a környezetem, persze természetesen rengeteg munkával, de lehetővé tesznek arra, hogy elvégezzem, és azt a karriert befussam. És ez nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy az ember tisztában legyen önmagával, egy lelki békét teremtsen magának, és akkor viszont lehet, hogy isteni kegyelem, nem tudom, de akkor viszont meg is történik a dolog. Tehát ha ez megvan, akkor ott már a külső tényezők lényegesen kevesebbet javítanak vagy rontanak a dolgon, akkor már nagy részt tőle függ, hogy valóban mit is ér el az életben.
Sokszor emlegetjük ezt a bizonyos olimpiai falut, amikor is a versenyzők ugye ott töltik azt az időt, amikor ugye várják a versenyeket, órákat, napokat. Egy pici kulisszatitkot, hogyha elárulnál nekünk, mivel töltöttétek egyébként a ti időtökbe az időt az olimpiai faluban? Mentek el rivalizálások egyébként a csapatok között, vagy kötődtek olyan barátságok egyébként, ami egy életre szóltak ebben a faluban, ebben a közösségben?
Aki bajnoki címért utazik egy olimpiára, és ezt Kemény Dénes fogalmazta meg, az nem egy olimpiára kell, hogy utazzon, hanem a sportágának a világversenyére, amit úgy kell tekinteni, mintha mindent kizárnánk, ami körülöttünk van, ami nagyon nehéz, egy 10 000-es olimpiai faluba, ahol világsztár sportolók, akár csak a saját országának a teljes sport élvonala ott van, olyan sportolók és sportágak, akikkel valószínűleg évközben nem találkozik, mert vagy nincsenek közös edzőtáborok, mint például mondjuk a kézilabdás lányokkal, vagy a súlyemelőkkel, vagy a cselgáncsosokkal, nem találkozunk csak 4 évente, általában az olimpiai faluban, és persze kötődnek nagy-nagy barátságok, de még egyszer mondom, én az első olimpiámra Barcelonában még nyitott szemmel, tárt karral érkeztem, és próbáltam élvezni az olimpiát. Nem mondom, hogy erre ment rá az olimpiai aranyérem, mert még, ahogy mondtam, nem voltam erre felkészülve, de 96-ra már úgy érkeztem ki, hogy pontosan tudtam, hogy nekem engem nem is érdekelhet az, hogy mit játszott a vízilabdacsapat. Engem nem zavarhat az, hogy most Egerszegi Krisztina úszik, és nyeri meg az újabb olimpiai bajnoki címét, mert nem foglalkozhatom semmi mással, csak az én feladatommal. Az előttem álló 16 nap fog dönteni arról, hogy én belépek egy klubba vagy sem, és ezt nem ronthatom el csak azért, mert most egy nagyszerű egyéb élménnyel gazdagodhatok, vagy új barátságokat köthetek, vagy ma este mekkora buli van 3 szobával arrébb. És ez nagyon igaz a profi sportolókra, hogy bármennyire is csodálatos dolog az olimpia, oda vissza lehet menni majd még később nézőként, vagy akár sportvezetőként, de amikor az ember ott van az olimpián, és ezt, ahogy mondtam, Kemény Dénes kőkeményen be is tartotta a vízilabdás srácokkal, akkor nem létezik semmi más. Akkor hiába 170-valahány tőfős, csak a sportolói gárda, aki mondjuk kiutazik Magyarországról, úgy kell ezt kezelni, mintha jelennék ott egyedül. és csak magamért vagyok ott kint. Aztán, hogyha persze az embernek véget érnek a feladatai, megnyerte a bajnoki címet, akkor utána lehet lazulni, utána már, mert jól érezheti magát, utána már mehet más sporteseményekre. De én emlékszem, hogy 1996-ban Atlantában egyedül Szene Attila barátomnak mentem ki megnézni az úszását, de csak azért, mert az közvetlenül ott volt az olimpiai faluban, és pont volt egy 4 napos szünetem, abból az egyik napot arra használtam, hogy akkor most egy picit én is kinézek, de egyébként magát a várost nem láttam. Az olimpiai falu azon részeibe mentem el, ami elengedhetetlenül szükséges volt nekem. Ilyen értelemben nem is élveztem a falunak a temérdek lehetőségét, viszont nyertem egy olimpiát, és ez mindennél fontosabb. Ez a feladata az embernek az olimpián, nem pedig az, hogy élvezze. És aztán persze, ugye most beszélünk arról, hogy olimpiai faluban 10 000 sportoló van, ebből a 10 000-ből körülbelül 500-an, vagy talán 1000-en vannak, akik hasonló célkitűzésekkel érkeznek, és vannak 9 000-en, akik mondjuk a B-döntős időt, vagy pedig a sportágukban mondjuk a 25., 35., 45. helyen zárnak egy versenyszámban. Számukra egészen mást jelent. Számukra a kuberteni eszme, a részvétel a fontos, és a részvételnek rengeteg pozitívuma van. Nagyon nagy élmény részt venni egy olimpián, de akik nem azért utaznak, hogy részt vegyenek, hanem azért utaznak, hogy megnyerjék, azok ezt így is kezelik, hogy ők nem most részvevők, hanem olimpiai bajnokok akarnak lenni. Ezért is van ennek a két kifejezésnek külön jelentése, az olimpikon és az olimpiai bajnok az nagyon nem ugyanaz. Ha valaki olimpiai bajnok akar lenni, akkor nem elég csak olimpikonként élni és dolgozni és lenni az olimpián, hanem ott akkor bajnokként kell gondolkodni, és el kell engedni azokat a földi örömöket, amiből egyébként rengeteg van egy ilyen olimpiai faluban. Hát ez tényleg azt mondom, hogy a világ ifjúsági találkozója, de nem politikai felhanggal a vittet emlegetve, mert hogy 204 különböző ország képviselői, elképesztő kavalkád, hihetetlen ismerkedési lehetőség a világ kultúrájával, emberekkel, sportágon kívüli, más sportágokból érkező sportolókkal, de ezt egy olimpiára készülő, egy olimpiai bajnoki címre készülő sportolónak el kell engedni.
Hát köszönjük szépen, azt hiszem, hogy nagyon sok kérdésünkre választ kapunk, és nagyon jó volt most visszatekinteni a régmúltra, és ezeket az élményeket hallani, és egy olimpiai bajnok tolmácsolásában ezt átélni. Köszönjük szépen, nagyon megtisztelő, hogy beszélgethettünk, és ezt elmondtad nekünk. Nekünk pedig marad az, ami a mi részünk, szurkolunk a kint lévő csapatnak, és reméljük, hogy fényesen szerepelnek majd, és lesz még mire beszélgetnünk.
Hajrá magyarok, viszont hallásra, hello.
Viszont hallás, sziasztok.